Ez a Szabad Európa podcastja, én Videman Tamás vagyok, a mai témánk a műanyag, a plasztik, hulladék és annak az újrahasznosítása. A vendégem Bűdi László. Szerbusz László.
Szerbusz Tamás, köszönöm a meghívást.
László a MySepi ügyvezetője. Ez a MySepi az egyetlen kifejezetten közép-európai fókuszú polimerpiaci elemzőcég. Több mint 25 éves tapasztalat van a hátad mögött, úgyhogy bármi, amit tudni kellene a műanyagról, azt gondolom, hogy te vagy a legmegfelelőbb személy. Ugye napjainkban az egyik legnagyobb környezetvédelmi problémát a műanyag hulladékok kezelése okozja, hogy mihez kezdjünk vele. Az első kérdésem az lenne igazából, hogy hogyan jutottunk ide, mikor és miért kezdett az emberiség tömegével műanyagot használni?
A műanyag története az nagyban kapcsolódik az emberi fogyasztáshoz. Tehát valahol ott kezdődött ez az egész történet, hogy a 19. század utolsó harmadában a biliárdjáték nagyon elterjedt világszerte Európában és az Egyesült Államokban. Akkoriban a biliárd golyó elefántcsontból készült, mindenki biliárdot akart játszani, és könnyen belátható volt, hogy ennyi elefánt nincs. És kiírtak egy pályázatot erre nézve, hogy hogyan lehetne helyettesíteni az elefántcsontot valamivel. Ez egy Hyatt nevű embernek sikerült a cellulóz, illetve a gyapott cellulóz kámforos kezelésével létrehozni egy mesterséges anyagot, egy mesterséges polimerláncot, ami azért többé-kevésbé úgy viselkedett a biliárdasztalon, mint az elefántcsont. És ez egy nagy siker volt. Ezt úgy ünnepelte akkor a sajtó, hogy ha megszabadítottuk a természetet az embernek a pusztításától, a környezet tékozló felhasználásától, tehát valahogy itt kezdődött a műanyag, aztán viszonylag gyorsan a következő 50 évben aztán felgyorsult a műanyagok előállítása. Először a bakelit jelent meg, 1903-ban egészen pontosan, aztán a PVC, az első világháború alatt, a polietilén a 30-as évek elején, majd a poliamid, és később a polipropilénmel a világháború után. És hát gyakorlatilag a műanyag az így kezdte a hódító karrierjét, de minden esetben látható volt, hogy volt valamiféle igény. Például a poliamidnak a legfőbb felhasználási területe a II. Világháborúban az ejtőernyők előállítása volt. Nagy számba kellett ejtőernyőket előállítani, kellett egy erős mesterséges szövet, ezt egyszerűen hernyúsejemből nem lehetett kivitelezni. Tehát tulajdonképpen a fogyasztással és a megnőtt igényekkel van kapcsolatban a műanyagnak az elterjedése. Többet szerettünk volna használni valamilyen természetes erőforrásból, és ez nem állt rendelkezésre. Ez hozta el a műanyagnak az aranykorát.
Mik az előnyei a műanyagnak?
A műanyagnak a legnagyobb előnye valójában az, hogy nem használunk olyan molekulát, ami a természetben korlátosan áll rendelkezésre, illetve használunk, mert hiszen ugye alapvetően valamilyen módon kőolajból származtatjuk a műanyagot, de ezek mesterséges molekulák, mesterséges molekulaláncok, amiket létrehozunk, és egy adott felhasználásra. Tehát a műanyagnak a legnagyobb előnye az, hogy tulajdonképpen nagyon specifikus megoldásokat tudunk létrehozni. Tehát, hogyha szükségünk van egy vékony fóliára, akkor ahhoz tudunk tervezni egy megfelelő minőségű műanyagot. Hogyha a mobiltelefonunkban van szükség egy olyan ütésálló burkolatra, ehhez is van egy megfelelő műanyag. Sőt, hát ugye maguk a mobiltelefonoknak az érintőképernyő, az is egy speciális műanyag. Tehát tulajdonképpen mindaz, amit természetesnek veszünk ma, ez valójában nem jöhetett volna létre a műanyagok nélkül.
Lehet-e a műanyagot helyettesíteni? Például fémmel, ahol ütésállóság kell. A
lehet,
PET-palackok esetében az üveg.
Lehet, de hát mindennek van ára. Tehát ugye mindent lehet helyettesíteni mindennel. Most beszéljünk csak az üvegről, mert ugye ez a legkézenfekvő, és ez a legtöbbször ez hangzik el a sajtóban. Ugye minek ennyi ásványvizes palack, a PET, bezzeg régen az üveg mennyivel jobb volt. De hát valójában miért PET palackba csomagolunk? Ugye azért PET palackban, mert egy PET palacknak azért a súlya az elenyésző a tartalmához képest. Tehát, hogyha mondjuk egy üveget tekintünk, akkor az üvegnek, egy másfél literes üvegnek a súlya az közel annyi, mint a benne tárolt folyadéké. PET palacnál ez tulajdonképpen jóval, de jóval kevesebb, két nagyságrenddel kisebb a súly. Ez azt jelenti, hogy ha üvegben szállítanánk ugyanezt a mennyiségű ásványvizet, mint ahogy szállítjuk is, akkor csak ha az üzemanyagot vizsgáljuk, az üzemanyag tekintetében, illetve a felhasznált teherautó mennyiség tekintetében dupla mennyiségről beszélünk, hiszen dupla súlyt kell szállítani, és nem csak oda, hanem vissza is. Aztán persze jönnek az egyéb problémák, mosás, és a többi, és a többi. Tehát valójában nem a helyettesítésről kellene beszélnünk, ha mennyiséget akarunk csökkenteni, hanem a fogyasztás csökkentésről. Hiszen ha mindenből ugyanannyit akarunk fogyasztani és helyettesítjük, akkor ugyanott vagyunk, sőt, ugye sokkal nehezebb dolgokat kapunk. De mondjuk, hogyha vesszük a papírt is, és nem is csak a papír előállításáról beszélünk, hanem ugyancsak a súlyáról. Én még jól emlékszem arra, amikor egy hűtőszekrény papírba volt csomagolva, mennyi volt a papírnak a súlya, és most ugye ez egy vastagabb fóliába, egy úgynevezett stretch hood fóliába van csomagolva, jóval könnyebb előállítani, kevesebbet kell szállítani ott a helyszínen, tehát maga a csomagolóanyag szállítása is, tehát rengeteg olyan környezetvédelmi aspektusa is van, ami ahhoz kapcsolódik, hogy ez egy könnyebb anyag. Minden más helyettesítő megoldás jóval nehezebb.
Akkor azt mondod, hogy kevesebb ásványvizet kell venni a boltba?
Hát én csapvízpárti vagyok, a részemről én ritkán vásárolok ásványvizet. Egyszerűen értelmetlennek látom magát az ásványvíz problémát. Tehát ugye valójában nem az anyag ellen kell küzdenünk. Igazából mi az, ami zavar a műanyag? A szemét. A szemét az, ami zavar. És mi zavar ebben a szemétben?
Nem jó helyen van.
Hát nem jó helyen van, és nem tűnik el magától. Tehát az embernek van egy olyan illúziója, hogy ha már szemetel, akkor az a szemét legyen kedves elbomlani magától. Ezt úgy hívom, hogy valójában akkor, amikor lebomló csomagolásokért harcolunk, akkor, hogyha áttételesen nézzük, akkor valójában a szabad szemetelés jogáért harcolunk. Hiszen mire vágyik az ember, hogy én eldobom a szemetet, és felelősség nélkül ez eltűnjön, nekem ezzel ne legyen probléma, ne legyen további következmény, de semmi nincs következmények nélkül, és ezek illúziók. Tehát lássuk a papírszívószálak esetét, ugye most a napokban kijöttek elemzések arról, hogy hát igazából ez sem úgy bomlik le, rengeteg vegyi anyagot használunk hozzá. Tehát alapvetően ugye ez egy ilyen sajátos emberi tulajdonság, hogy nem saját magunkat hibáztatjuk a szemetelésért, mint aktivitásért, hanem az anyagot, ami hát annyira gonosz, hogy képes nem lebomlani magától. Hát ugye a műanyagnak ez a hátránya, hogy nem bomlik le, de egyben ez az előnye is, hiszen pontosan ezért hoztuk létre, hogy tartós legyen.
Ha megnézzük az adatokat, ugye nekem ilyen 2019-es számaim vannak. Az EU-ban, ugye EU-s adatok, a uniós állampolgárok fejenként 34 kg műanyag szemetet termelnek, és ebből 14 kilót lehet csak újrahasznosítani, vagy lesz újrahasznosítva. Tehát durván ugye a ötödét hasznosítjuk újra. Mi ennek az oka? Mi nem tudunk többet újrahasznosítani?
Hát ez megint csak a műanyagnak a sajátossága. Mint ahogy említettem is, ugye mindig speciális felhasználási területekre hozzuk ezeket az anyagokat létre. Ez azt jelenti, ugye nagyon sokféle műanyagot, tehát akár csak a fajtáit tekintjük, és nagyon sokféléről beszélünk. Felsoroltam egy párat, ugye a bakelitet, PVC-t, polietilént, poliproplént. Tehát rengeteg fajta van már ebben a tekintetben, és ezen az egyes alkalmazási területeken belül is, hogyha elkülönítjük őket, hogy tehát egyes polimerfajták, ami milyen alkalmazási területek vannak, akkor például, hogyha csak a poliproplénről beszélünk, akkor olyan 77 félét tudunk elkülöníteni, mint ami különböző célokra használatos. Ez azt jelenti, hogy különböző fizikai paraméterei is vannak. A polietilének esetében ez már 183 ez a szám. És hát ugye itt azért vannak eltérések, mert nem elég ugye, hogy bizonyos technikai paraméter, például a folyásindexet figyeljük ebben a kérdésben, és ez alapján különítjük el, de ugye verseny van a piacon, ezért különböző gyártási eljárásokkal is gyártják ezeket. Például a polipropilénnél ugye megkülönböztetjük azt, hogy ez egy zagyfázissal készült, vagy éppen egy gázfázisú eljárással készítettük. Bizonyos dolgokat nem lehet így kombinálni. Valójában rendkívül nagy a választék. Tehát ugye itt több tízezes nagyságrendben beszélünk. A műanyag az nem egy homogén kategória. Sőt, még egyes tipikusokon belül sem egy homogén molekulaláncról beszélünk, vagy egy homogén molekuláról, hanem molekulák sokaságáról. Tehát ez a legnagyobb probléma, hogy gyakorlatilag még egy szakembernek is elkülöníteni ezeket egymástól, ez egy komoly feladat.
Ha megnézem a szelektív kukát, mondjuk azt, hogy Budapesten vagyunk, ugye itt két kuka van, van a sárga meg a kék, a kékbe megy a papír, és a sárga megy a műanyag, tehát azon a sárga kukán belül is többféle, mondjuk azt, hogy többféle anyag van, mint mondjuk a sima.
Igen, azt nem mondhatjuk, hogy többféle, mert a kukában is keveredik, de mondjuk vegyünk egy PET palackot.
Tehát ez egy PET palack, meg egy joghurt, meg ez mind
csak egy, már egy PET palack sem homogén, mert a kupak az mondjuk polietilénből készült, nagy sűrűségi polietilénből, a rajta lévő cink az polipropilénből, és maga ugye ott van a PET, mint amiből a palack készült. De hogyha megnézzük a PET palackot is, ugye maga még a szín is ad ebben különbséget, mert vannak áttetszőek, vannak kékek, zöldek, pirosak, és a többi, és a többi. Tehát ez a nagyfokú változatosság, ami jellemzi az életünket, vagy az erre való igény, hozza létre ezt a sokszínűséget a műanyagokban is.
Tehát most már két pontot meg tudunk különböztetni. Az egyik az, hogy fogyasszunk kevesebbet, például ígyunk csapvizet, hogyha kevesebb műanyag hulladékot akarunk. A másik, hogy egységes, mondjuk a PET palac, tehát mondjuk itt egy ilyen jogalkotói...
Nem csak a jogalkotói, ez egy konkrét felismerés a szakmának valójában. Egy kicsit azért menjünk már vissza egészen odáig az újrahasznosításig, mert ugye gyakorlatilag az újrahasznosításban a most ismert mód az a mechanikai újrahasznosításnak hívjuk.
Ledarálják.
Ez hát gyakorlatilag azt jelenti, hogy összegyűjtjük a műanyagot, és hogyha mondjuk tényleg a sárga kukába tesszük, akkor már egy nagyon nagy eredményt értünk el. Ugye ezt valamilyen módon válogatják, ugye ennek sokféle módja van, egészen a kézi válogatástól az optikai és egyéb szenzoros válogatásokig, és aztán nagyon fontos dolog a mosás és a szárítás. Tehát ugye ezek azért használat után lévő műanyagok jó részt. Tehát ugye amit a kukába teszünk, azt szakmailag úgy hívjuk, ez a használat utáni post-consumer recycling alapanyagok, tehát PCR anyagok. Tehát ugye ezek azért igénylik a mosást. Tehát ugye sokféle módon használjuk őket. És ugye a mosás után pedig következik egy szárítási fázis, ezután pedig jön egy ilyen darálás, majd pedig újra megömlesztés, granulás. Tehát ezért ez egy hosszú technológiai folyamat. És ugye itt azért nem lehet mindent mindennel kombinálni. Tehát akkor, amikor eljutatjuk ezt a sárga kukába, és akkor már nagyon nagy lépést tettünk előre, hogyha eljutottuk a sárga kukáig, akkor onnantól kezdve ezt valamennyire a szakemberek és a szakma már tudja kezelni. Ugye igazából az a kérdés vetődik föl, hogy mit tegyünk bele a sárga kukába, és mit érdemes. Tehát ugye amikor itt erről beszélünk, hogy a 34 kg versus 14 kg, akkor érkezik az a kérdés, hogy például egy húsos zacskót, hogy amikor elhozunk a hentestől a húst, és ugye mondjuk nem egy előre csomagoltat veszünk. Tehát mondjuk csak a legegyszerűbb húsos zacskót beletegyük, vagy ne tegyük a kukába.
Én nem szoktam.
Igen, ez a nagyon helyes dolog egyébként, nem is jó, mert ugye az már mikrobiológiailag szennyezett, már megerjed, az már büdösödik, tehát hogy ezek azok a kérdések, amikkel igazából konszenzusra kell jutnunk. És azért lássuk be, hogy a legtöbb csomagolás az valami módon találkozott élelmiszerrel, ami aztán később bomlásnak indul. Tehát én nem gondolom azt, hogy ez a 14 kiló, ez rossz lenne, tehát ne tűzünk irreális célokat. Valójában ez a kérdés, mert nem tudjuk megteremteni azt a minőséget, mechanikai recyclinggal, amire szükség van ahhoz, hogy továbbian fel tudjuk használni.
Tehát hiányzik egy edukáció is, hogy elmagyarázzuk az embereknek, hogy mit tegyenek be.
És itt ugye a másik kérdés pedig az, hogy tényleg ugye én is társasházban lakom, és látom, hogy az emberek nagyon jó szándékúak, és tényleg kimossák a flakonokat, és a többi, de föl kell tenni a kérdést, és valójában egy kicsit ilyen globálisabb szemléletben, hogy érdemes-e most arra annyi mosószert, annyi vizet, annyi egyebet pazarolnunk, hiszen ezek már, hogyha saját szintünkön is elkezdjük ezeket tisztítani, hogy érdemes-e tisztítani, tehát hogy ez az összkörnyezeti terhelés ennek az egésznek vajon milyen. Tehát ezeket azért nem vizsgáljuk, de edukációs szinten ezt mindenképpen be kell vezetni. Szerintem a legkönnyebben a gyerekek taníthatók meg arra. Én is a lányimat nagyon korán elmagyaráztam nekik, hogy mi a különbség a kis sűrűség és a nagy sűrűségű polietilén között, nagyon gyorsan meg is tanulták.
Én csak egy józan paraszti észre próbálok gondolkodni, hogy ami büdös meg ilyesmi, azt berakom a normál kukába, és a tiszta dolgokat teszem be a szelektívbe.
Így van. Tehát ami jól azonosítható és kezelhető. Ugye a legnagyobb probléma a csomagolással az pedig az, hogy elaprózódik. Tehát, hogyha most csak egy csokoládés papírra gondolunk, ugye azon kívül, hogy élelmiszer szennyezett, ugye, mit tudom én, 8 cm hosszú. De a válogatógépeken ezek a szita részek, ezek 10 cm-es lukak vannak rajta. Tehát ugye ezeket már eleve nem tudunk vele mit kezdeni. Tehát ugye itt a válogatási oldalról. Bár technológiailag megoldható lenne, akkor, hogyha ez tiszta lenne, ennek az újrahasznosítása még akkor is, ha ezen belül van egy fémréteg a fólián, mert ugye most már technológiai az megoldott, hogy ezt a fémréteget el lehet távolítani.
Erről akarok beszélni egyébként, hogy Magyarországon hogyan működik ez az újrahasznosítás. Hadd ugorjak egyet, ugye azt mondják Németországban, a német szemét milyen értékes, német műanyag szemét vagy hulladék, hogy nem szabad ezt a szót használni, szemét hulladék. Ők miben jobbak? Jobban gyűjtik?
Igen. Ott már azért egy több évtizedes hagyománya van, tehát ugye én már a 2000-es évek közepén megtapasztaltam azt, vagy meg lehetett tapasztalni azt, hogy mennyivel szofisztikáltabb a hulladékgyűjtés, mennyivel jobban odafigyelnek, és mennyivel szabálykövetőbbek ebben. Tehát ebből következőleg egyébként a német hulladék, vagy a háztartási hulladék, a válogatott hulladék, az rendkívül értékes. Meglepő lehet az a tény egyébként, hogy a közép-európai hasznosítóipar jelentős része Bulgáriától Lengyelországig valójában német hulladékon alapul. Tehát akkor, amikor számokról beszélünk Magyarországon, mennyit hasznosítunk újra, akkor nagyon sokszor ez takarhat import hulladékot. Tehát ez a hulladéknak azért a kereskedelme, az ugyanúgy működik, bármilyen más dolognak a kereskedelme. Tehát én megkockáztatom azt, hogy a műanyag hulladék és mindenféle hulladék, ugye ez egyik legtöbbet utasztatott dolog most Európában, vagy árucik most Európában.
Megveszik a jó minőségű német hulladékot, és a magyar meg kimegy?
Gyakorlatilag nem lehet azt mondani, hogy az egyik erre vagy a másik irányba megy. Tehát ugye ez is egy szabad piaci kereskedelem. Vannak hulladékkereskedők, akik ezzel foglalkoznak, ezek nem gonosz emberek egyébként, hanem ez is egy üzletág. Tehát ugye sokféle megoldást láttam, Lengyelországban láttam egy olyan céget, aki azzal foglalkozik, hogy a spárgaföldekről begyűjti a földes szennyezett fólia hulladékot, ez jellemzően polietilén, elviszi Lengyelországba, megtisztítják, újrahasznosítják, és eladja ugye azoknak a spárgatermesztőknek. Igaz, hogy akkor, amikor egy 24 tonnás hasznos súlyú kamion elmegy Lengyelországba, akkor abból a 24 tonnál maximum 8 a polietilén, a többi az föld, amit elszállít. Tehát igazából látni kell ennek a másik oldalát is, hogy valójában maga ez a szabad piacgazdaságban, a mechanikai recycling, aminek ugye van egy hulladékigénye, az csak úgy menedzselhető, hogyha hulladék utazik. Tehát ugye minden országban vannak specialitások műanyaggyártás szempontjából. Tehát itt is van egy, most mondok egy szakszót, de mindjárt el is magyarázom, mi ez, mondjuk a bioxidation orientált polipropilén fólia gyártást. Ez Közép-Európában Magyarországon volt az első nagyobb gyártósor, aztán most már persze több országban is, de Magyarország tradicionálisan erősebb. Ez jellemzően chipszezacskók, virágcsomagolás, nagyon vékony csomagolás, cigarettára és a többi. Tehát ez egy áttetsző, nagyon jó minőségű, nagyon erős fólia. De ugye Magyarországon gyártunk mondjuk 80 ezer tonnát ebből. Felhasználunk mondjuk 8-at, 10-et. Ebből, hogyha nem tudjuk biztosítani azt a recycling szükségletet, amire az iparnak szükség van, tehát valahonnan hoznunk kell ehhez.
Tehát annyira specializált ez a tudás, igen, hogy kell a...
Meg hát az iparágak is, tehát ugye gyakorlatilag vannak olyan hulladékok, amikhez egyszerűen a fogyasztás miatt, a piac mérete miatt nem tudunk annyit, hát most nem tudunk annyit termelni, de nincs ennyi, tehát nincs elérhetőség belőle.
Ha kidobok egy PET palackot mondjuk a sárga kukába, mi fog vele történni? És majd egy fél mondat erejéig mi van akkor, hogyha a zöld kukába dobom ki, vagy a normál kukába?
Hát, hogyha a sárga kukába dobjuk, akkor nagy valószínűség az fog vele történni, hogy ez elkerül valamilyen válogatásra. Itt azért külön választják a különféle anyagokat, ahogy említettem, a PET palacnál leveszik a polietilén kupakot, leveszik a polipropilén címkét, és tulajdonképpen a PET palackot külön gyűjtik, és ez belekerül abba a technológiai sorba, tulajdonképpen egyfajta darabolásra kerül, tehát egy darálás, mosás, szárítás, és aztán pedig újra ömlesztés, és létrejön olyan PET alapanyag, ami aztán később is felhasznált. Ugye a PET ez egy nagyon szerencsés példa, mert kevéssé szennyezett. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyrészt ásványvíz volt benne, vagy üdítő volt benne, tehát hogy ez egy relatíve könnyen tisztítható, és nagyjából ugye azonos minőségű anyagból készült. Tehát egy másféteres palackot, ezt ugyanolyan paraméterű PET alapanyagból tudom elállítani, bárhonnan is veszem. Többé-kevésbé ezek hasonlók egymáshoz. Illetve a PET-nél van egy nagyon nagy előny, hogy maga az a degradáció, és erről majd érdemes később beszélni a polietilén polipropilénnél, ami végbe megy a molekulaláncokban, itt azért többé-kevésbé megoldott különböző adalékokkal a molekulaláncok hosszabbítása, illetve hát a molekulasúly csökkenésének elkerülése, vagy a molekulasúlynak a növelése. Tehát a PET-nél ugye maga az, hogy nagy mennyiségben használnak újrahasznosított anyagot, ez megvalósul. Sőt, hát ugye mondhatjuk azt, hogy az újrahasznosított PET-nek az ára nagyobb, magasabb, mint a Virgin-é, tehát ugye erre már komoly szabályozás van, és 2025-től kötelező lesz minimum 25%-ban a PET flakonokban újrahasznosított anyagot használni.
De más műanyag esetében, hogyha sokszor újrahasznosítják, akkor változik a molekula.
Így van, változik a molekula súly, változik a molekulaláncok hosszúsága, és változik a felhasználhatósága. Tehát ugye, amivel a PET-en túl, ugye ez a legszemléletesebb, hogy a PET-en, amivel találkozunk a PET, de minden más, tehát a legtöbb csomagolóanyag, amit használunk, az valójában úgynevezett polielefinből készül, vagy polietilén, vagy polipropilén, és ugye itt viszont már jellemző az, hogy akkor, amikor főszabályként azt mondanám, hogy akkor, amikor újrahasznosítunk mondjuk egy terméket, már ugyanaz a terméket nem tudom belőle gyártani, mert megváltoznak a paraméterei, hanem valami másra fogom tudni majd hasznosítani.
Hogyha a zöld kukába dobom a PET palackot?
Hát az nem egy jó megoldás, mert ugye az akkor lenne jó megoldás, a zöld kukába, így ez most akkor eltemétésre került, tehát ugye ilyen fizikailag lerakjuk valahol, és aztán később földet holdunk rá. Ez akkor lenne jó megoldás, hogyha léteznének Magyarországon olyan hulladékégető művek, mint a fóti, nagyobb számban. A vegyes kevert háztartási hulladék azért az viszonylag jól égethető. És azért egy dolgot ne felejtsünk el, hogy valójában a hulladékégetésnek is megvan a szerepe. Mert az, hogy fölhalmozzuk és területeket foglalunk el a világunkból azért, hogy szemétdombokat építsünk, az valóban nem megoldás. A műanyag alapvetően valamilyen kőolaj származik. Én azt is szoktam mondani, hogy a műanyagnél talán egyet nagyot tévedünk, amikor ezt anyagként azonosítjuk. A nevében is benne van, hogy mű mesterségesen létrehozott, egy adott célra jött létre. És akkor, amikor létrehoztuk ezt az anyagot, ez tulajdonképpen egy energiahordozóból szólt létre, és az energiát egész életciklusa során megtartja. Persze, tudom, foszilis és a többi, de igazából a felhasznált kőolajnak a 92%-át elégetjük. 8% megy a vegyiparba, és ebből 4%-ból lesz műanyag. És ez nem egy ördögtől való dolog.
Ez egy energiahordozó?
Ez egy energiahordozó valójában.
És a fóti az miért jó, mert a fóti nem szennyezi a környezetet?
Hát a fóti erőm azért jó, mert van egy nagyon magas kémény, van benne egy nagyon jó szűrőrendszer, illetve van mögötte egy nagy lakótelep, aminek ellátja mondjuk a távhővel, vagy éppen villamos energiát termel. Tehát, hogyha most azt nézzük, hogy Budapesten ugye mennyi egyéni gázkazán van, akkor mit tudom, hogyha külső kerületekben raknánk mondjuk még 3 darab ilyen, és ez a városháza is egyetért, 3 darab ilyen hulladékégető művet, akkor mondjuk a 11. kerületet is el lehetne látni távhővel, ne is nem csak a lakótelepi lakásokat, hanem akár egyéni háztartásokat is. Tehát, hogyha komplexen nézzük a helyzetet, akkor feltesszük, hogy egy jó kontrollált körülmények közötti háztartási hulladékégetés komoly szűrőrendszerekkel, vagy pedig hát ugye az így úgy beállított gázkazányaink odahaza, vagy éppen konvektorok, amik ugye nem a leghatékonyabbak. Tehát, hogy itt azért komplexen kell nézni ezt a dolgot. Amit újra lehet hasznosítani, azt természetesen, és megéri újra hasznosítani, ezt hasznosítsuk újra. Amit viszont nem, azt pedig semmiképpen se tegyük a földbe, hiszen másodlagosan egészen biztosan jó használhatók fűtőérték okán.
Még mindig jobb akkor elégetni. Így van. Egy mondat erejéig beszéljünk a kémiai felhasználásról, hogy ez még gyerekcipőbe jár.
Hát igen, igen, tehát ugye a legnagyobb probléma, és akkor még mindig visszamenjük a mechanikai újrahasznosításra, hogy alapvetően akkor, amikor újrahasznosítunk valamit a jelenlegi fizikai, darálásos, újraömlesztéses módokon, akkor amit azért kapunk, pontosan arra a célra nem használható, mint amire korábban használtuk. Hagyj mondjak már néhány ilyen bűvös dolgot. Ha egy nagyon vékony fóliát mondjuk újra hasznosítok, akkor mondjuk egy 8 mikronos fóliát, tehát ezt azért tudtam megtenni, azért tudtam 8 mikronos fóliát készíteni, mert nagyon hosszú ez a polimerlánc. Akkor, amikor ezt elkezdem darálni, illetve bekerül újra az extruderbe, tehát megömlesztem, egyfajta nyírásnak teszem ki a polimerláncot, akkor ez töredezik. Ebből nem tudok már, ha nagyon ügyes vagyok, és ez a gyakorlat, vannak laboratóriumi megoldások, amik persze jobban tudnak, de a gyakorlatban maximum tudok csinálni 14 mikronos fóliát. Ez azt jelenti, hogy közel kétszer olyan vastag. És hogy még egy dologról nem beszéltünk, ezeknek a színéről, kinézetéről. Tehát most ez nagyon színes világban élünk, a műanyagnak meg a festékeknek köszönhetően, de hogyha elkezdem a műanyagot újra és újra darálni, akkor ugye ez már nem lesz áttetsző. A legtöbb esetben. Egy ilyen szürkés, zöldes, tehát döbbenet egyébként, hogy egy ilyen fóliagyártó üzembe, ahol nem is használat utáni fóliát, hanem csak a hulladékot visszadolgozzák. Nagyon sokszor már nem áttetsző a fólia, vagy nem olyan mértékben áttetsző, mint ahogy kezdetben volt. Tehát akkor, amikor a mechanikai újrahasznosításról beszélünk, akkor azért felvetődik az, hogy ez már nem lesz ugyanolyan. Sem vastagságában, sem érzetében, sem illatában, sem színében. Ez még csak a kisebbik baj. A nagyobbik baj az, hogy ugye változnak bizonyos fizikai paraméterek, és ugye, hogyha megnézzük a műanyag termékportfóliót, akkor az látszik, hogy bizonyos területeken, például vékony fóliában nagyon sokat gyártunk, és sokkal kevesebbet gyártunk mondjuk fröccsöntött hordóból, fröccsöntött virágcseré, mondjuk ez egy jó példa. És akkor mit csinálunk azzal, ami kijön onnan újrahasznosított anyag, és mondjuk ebből csak fröccsöntött virágcserepet vagy kastpót tudnánk csinálni már csak, azzal akkor mi történjen? Gyártsunk ennyi virágcserepet, nincs rá szükség? Tehát itt felvetődik egy ilyen strukturális eltérés az alkalmazási területek között, és hát ugye ilyenkor vetődik föl, hogy gyakorlatilag akkor mit csináljuk. És ezért indult el az, hogy próbáljuk meg a kémiai újrahasznosítás útját. Azért mondom, hogy a kémiai újrahasznosítás is valamilyen szinten gyerekcipőben jár, mert most amit kémiai újrahasznosítás alatt értünk, az a pirolízis. Márpedig a pirolízis az nem kémiai reakció, az egy termikus reakció. Tehát amikor...
Ez mit jelent?
Hát ez azt jelenti, hogy az égetéshez van legközelebb, csak oxigéntől egy kicsit jobban elzárjuk az anyagot, és ezért esik szét úgymond a molekulalánc. A gumiban, ugye Magyarországon voltak már erre példák, a gumiabroncsok esetében három pirolízis üzem is létrejött. Tulajdonképpen kiderült, hogy ezek nem sikeresek. Mert az, ami kijött végtermék, mondjuk a gumiabroncsok esetében, az nem volt hasznosítható. Tehát valójában futottunk egy kört a pirolízisben, aztán ment a végtermék, ment a különböző üzemekbe. A műanyagnál is ugye a pirolízis az úgy hasznosítható, hogy előtte van egy nagyfokú válogatás. Tehát, hogy nem az van, hogy minden hulladékszemetet beleöntünk, hanem mondjuk polietréneket pirolizálunk. És akkor ez működik. De a tömegében nincsen még kidolgozott megoldás erre. Tehát azt is mondhatnánk, hogy valójában valószínűleg műanyagfajtánként más és más eljárásokat kell alkalmaznunk majd. A probléma még az, hogy a mennyiség. Tehát Európában gyártunk 57 millió tonna műanyagot összességében. Az ilyen kémiai újrahasznosító kapacitás olyan 250 ezer tonna körül lehet. És hát ugye akkor megint felvetődik a kérdés, mert ugye mindig ugyanabban a csapdában vagyunk. Az pedig az, hogy egy dimenziót kezelünk. Tehát általában egy grafikon úgy néz ki, hogy újrahasznosítási hányad és idő. És semmilyen más paramétert nem nézzük. Nem nézzük a széndioxid lábnyomot. Nem nézzünk semmi mást. Mindig csak egy-egy dimenziót kezelünk. És valójában itt is egy kérdés, hogyha minden polimerüzem mögött ugye lesz a műanyagfeldolgozás, aztán lesz egy pirolízis, tehát hogy hosszabbítjuk a technológiát. És utána visszavezetjük, mert még a pirolízis sem elég, mert ugye ott is kell még valamiféle tisztítás és a többi. Ennek összességében tényleg jó a széndioxid lábnyoma? Tehát, hogy ezeket végig kellene azért méricskélni, végig kell nézni, és én itt Gelencsér professzort így megemlítem is, nagyon egyetértek vele, hogy nagyon óvatosan kellene bánni az erőforrásokkal. Tehát a műanyag egy mesterséges molekula, elvileg bármikor tudunk ilyet csinálni. Ne tékozzoljunk el olyan molekulákat és olyan olyan anyagokat, amik viszont korlátozottan állnak rendelkezésre.
Egyébként, hogyha műanyag újrahasznosításról beszélünk, ugye itt a jogszabály alkotókra gondolok, hogy van egy ilyen EU-s tervezet, hogy az autóknak nem tudom hány százalékba kell újrahasznosított műanyagot használni, de például hiányolom a PET palackok esetében azt, hogy legyen egységes flakon. Elindult egy ilyen gondolkodás, mi erről a véleménye? Például az autóipar esetében.
Hát akkor inkább a PET-tel kezdeném, hogy egy kicsit meghekkelem akkor ezt az ügyet. Azért kezdeném a PET-tel, mert ott egyértelműen látszik, hogy maguk a műanyagipar is szeretne egy ilyen szabályozást. Ahogy említettem, hogy nagyon-nagyon sokféle, több ezerféle műanyaggal állunk szembe, tehát ugye az egyik nagyon fontos dolog, csökkenteni ezeknek a számát. A műanyag az egy nagyon jó kontrolleszköz egyébként, mert ugye, mint ahogy létrehozta, hát a jelenlegi fogyasztói társadalmunk az a műanyagnak köszönhető. Tehát, hogy ezt a műanyag hozta létre. Tehát azt hozta, ennek köszönhetjük azt, hogy nem egészében lehetünk paradicsomot, hogy egészében van uborka, hogy az élelmiszereket nem kell feltétlenül vecsésen megtermelni ahhoz, hogy jól lakjunk Budapesten, hanem lehet esetleg Barcelonából is hozni, mint ami egyébként valójában történik. Tehát ugye, de ehhez nagyon sokféle műanyagra van szükségünk. Akkor, hogyha elkezdjük csökkenteni és korlátozni jogalkotói szinten, de észre a műanyagoknak a felhasználását. Például azt mondjuk, hogy hát akkor tilos mondjuk 8 rétegű fóliába csomagolt sajtot forgalomba hozni. Ez miért fontos? Mert most mondjuk, hogyha bejön az ember egy adott külföldi tulajdonú élelmiszerlánchoz, akkor ott nagy valószínűséggel külföldről hozott sajttal, szalámival fog találkozni. Ami azért lehetséges, hogy külföldről jöjjön szeletelt formába, mert van egy olyan műanyag csomagolás, ami megakadályozza ennek a terméknek ugye az oxidációját, a degradációját, tehát hogy nagyon sokáig frissen lehet ezeket tartani. Ha azt mondjuk, hogy jó, hát akkor maximum egyféle csomagolás lehet, akkor az leáll 3-4 napig a polcon. Ez azt jelenti, hogy már nem lehetnek ilyen hosszú szállítási láncok, már itt kell megtermelni, tehát azért a műanyagnak a visszabontása, nagyon, tehát észrevaló kezelése, nagyon szépen vissza lehet terelni, tulajdonképpen egyfajta globalizáció visszabontást is lehet csinálni ezzel.
Most ugye szabad piacok beavatkozunk lényegében, és egy csomó beavat... nemzeti érdeket se érdekel, ha csak Európai Uniós.
Ez pontosan így van, de hát akkor döntsük, hogy mi a fontos ebben a kérdésben, tehát hogy csak úgy beszélünk a műanyagokról, vagy sem.
Az érdekes, igen. Tehát itt a kőkeményen sok mindenet.
Nagyon sok mindenet lehet változtatni, és tényleg ezt ésszel meglovagolva. Visszatérve az autókra, ugye nagyon közel van most ez a szabályozás, hogy az autóknak is már 2030-tól 15%, aztán majd 30% újrahasznosított műanyagot kell tartalmazni, amivel alapvetően nincsen probléma. Az egyetlen egy probléma azzal van, hogy PCR, tehát ez a post-consumer recycling, tehát tulajdonképpen a fogyasztótól kell származnia, vagy használat utánból kell származni ennek az anyagnak. És ugye azt jelenti, hogy a 2030-tól van kötelezettség, egy autóipari projekt azért sok évig tart, mondjuk 5 évig, és ezért úgy kezdődik, hogy megtervezik az autót és hozzá az anyagokat. De csak olyan anyagokat lehet megtervezni, amik már rendelkezésre állnak. És most ezek még nem állnak rendelkezésre, illetve rendelkezésre állnak bizonyos alkalmazásokban. Tehát olyan, ez az underhood alkalmazások, amik nem látszanak. Tehát ugye a motortérben egy ilyen belső légterelőcső, ami valahol műszerfa be van rejtve, ezek már most is megvannak. Itt igazából azzal van a gond, hogy ez kötelező lesz. Tehát, hogy akkor hogyan fog kinézni egy műszerfal, amiről beszéltem, ugye a műanyagnak a jellegzetessége az, hogyha az újrahasznosítás során degradálódik. Na most, hogyha elkezdjük egy műszaki termékbe belerakni ezeket a degradált anyagokat, amiket természetesen valamilyen adalékszerkezettel visszajavítunk. De ugye valójában azt kell elképzelni, hogy a legnagyobb ilyen degradációs faktor az önmagában használt közben is a környezet. A napfény, a szél, a hőmérséklet és a többi. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag, ha beleteszünk egy degradált anyagot, és ez tovább degradálódik, akkor nem beszélhetünk majd arról, hogy egy autó 20 évig tart. Igazán környezetbarát az, hogyha mi 8-10 évekre gyártunk autókat, ezt még nem tudják, hogy ezt hogyan lehet kivitelezni. Úgy, hogy a késztermék is jó legyen, és fenntartható, és működőképes maradjon.
Egyébként a műanyagpiacon a legnagyobb előfordulás arány az a csomagolóanyag, ugye?
A csomagolóanyag, így van. Így van. Tehát ugye az autók szétbontásával is persze lehet nyerni sok mindent, de hát ugye jellemzően, ugye, amiket szétbontunk, ezek ilyen 20 éves autók, más típusú műanyagok vannak benne, más technikai paraméterek, és ami 20 év volt használva, az lássuk be már. Tehát itt az a gond igazából, hogy akkor, amikor újrahasznosításról beszélünk, ki lehet vitelezni fizikailag vagy kémiailag, és biztos a gyártók, a vegyipari cégek ki fognak jönni olyan adalékokkal, amiket a hozzáadunk majdnem olyan lesz, mint az új, csak hát ennek is van ára. Az egy nagyon fontos jel, hogy a Plastics Europe, ez az Európai Műanyagipari Szövetség, mint nevezzük így, igazából a polimergyártók szövetsége, aki egy nagy támogatója volt ennek a European Green Dealnek, most azért kijött májusban egy ilyen úgynevezett position paper, ahol nagyon óvatosan leírja, hogy a jelenlegi megoldásokkal tehát a mechanikai recyclingot jelenti, nem fogjuk tudni ezeket a célokat megvalósítani.
Oké, még Magyarországról mindenképpen beszéljünk. Ugye nagy változás van most, ugye július 1-től indult egy új hulladékkoncesziós rendszer, ugye a MOL megnyerte ezt a magyar kormány által kiírt pályázatot, tehát 35 évig a MOL fogja koordinálni a hazai hulladékfelhasználást. Mik az első tapasztalatok, és hogy milyen kihívásokkal néz szembe, tehát a július 1 előtt mi volt a magyar hazai valóság a hulladékfeldolgozásban?
A hulladékfeldolgozásban, tehát hogy mi volt a valóság, ez egy nagyon jó kérdés valójában, mert ugye most abból kéne kiindulnunk, hogy akkor a itthon gyűjtött hulladékoknak a kezelése nagyon eltérő volt. Tehát voltak olyan hulladékkezelők, akik nagyon jó minőséget tudtak előállítani, és érdekeltek voltak benne, és voltak, akik nem. Volt egy megelőző rendszer, az Ökopanel. Az egy másik működési módon állt, az egy nagyon szép fejlődési pályán volt, ez aztán 2010 után ez megszűnt ebben a formában. Maga a MOHU-nak a képbe jött a MOL hulladék gazdálkodás, egy óriási lehetőség. Mindazok a problémák, amiről beszéltünk, ez valójában valamilyen központosított módon megoldottak. Tény, hogy rengeteg érdeket sért a MOHU-nak a létrejötte. De mindenkinek megvolt a saját üzlete. Volt, aki big bag-eket újrahasznosított, mindenkinek megvolt az, hogy honnan veszi a hulladékot. Tehát volt egy olyan rendszer, ami közel sem volt optimális, de működött. Most az, amikor egy rendszert átalakítok, az mindig fáj. Igazából megmondom, hogy nem vagyok hulladék szakértő, tehát ugye erre most nehezen tudnék nyilatkozni pontosan, hogy hogyan folyt Magyarországon maga a hulladékgyűjtés, inkább arról beszélünk, hogy hogyan kellene folynia. Tehát ugye a MOHU-ban talán az egyetlen, ugye dolgozunk is együtt velük, a Magyar Műanyagipari Szövetség ernyője alatt folyik egy projekt, ami tulajdonképpen arról szól, hogy itt nagyon gyorsan lesznek elvárások kötelező újrahasznosított anyagtartalomról, ehhez nagy mennyiségben kell úgynevezett regranulátum, és ahhoz, hogy ezt meg tudjuk valósítani, minél többet hazai forrásból kellene tudnunk megvalósítani. Ez azt jelenti, hogy vizsgáljuk azt, hogy mi lesz szükség optimálisan, és ez milyen hulladékra van szükség, és ezt próbáljuk átadni a MOHU-nak. Ők nyitottak rá, egyenlőre tulajdonképpen még a vizsgálati fázisban tartunk, mert ugye, ahogy említettem, ugye a polipropilének az is 77 fajta, azzal már nagyjából végeztünk, de hát annyi látszik valójában ennek a tanúsága is, és visszakanyarodva arra a számra, amit említettél, hogy az egyharmadára tudunk megoldást a jelenlegi hulladék elérhetőség alapján. Tehát igazából maga a hulladék kezelésbe kell rengeteget investálni, a hulladék és a hulladék égetésbe is, de a hulladék kezelésben, hogy milyen hulladék áramokat hozzunk létre, tehát szabványosítani, hogy akkor polipropilént hogyan válogatjuk. Ez jelentheti azt a későbbiekben, hogy több kuka lesz, tehát nem csak egy sárga kukánk lesz, hanem lesz egy világos, meg egy sötét sárga, és ez alapján tudjuk betolni. Ez mindenképpen lehetőség. Az, hogy most ezt hogyan fog megvalósulni, és mennyi idő alatt, az egy nagyon nagy kérdés. Tehát mi szeretnénk felgyorsítani a folyamatot, hogy ez minél gyorsabban megvalósuljon. Azt látni, hogy rendkívül beruházás igényes lesz, de hát a másik oldalán viszont ott van a kötelező gyártói felelősségdíj, ami viszont nem kevés. Tehát azért ennek az anyagi forrásait, a maguk a csomagolanyag létrehozók, illetve hát rajtuk keresztül a lakosság, ez befizeti. Tehát ez rendelkezésre áll. Nem lesz kis küzdelem, azt látom. De az mindenképpen egy lehetőség, hogy nem politikusokkal és nem laikusokkal kell beszélni.
Hanem egy üzletemberekkel.
Talán attól is jobb szakemberekkel. Tehát aki érti azt, hogy folyásindex, ért különböző technikai paramétereket, hogy ez és ezért miért fontos, hogy ezt megértetni, ez egy lehetőség.
Azt mondják, hogy Magyarországon van egy ilyen hulladék export, műanyag esetében, tehát hogy kimegy a hulladék, és van egy ilyen német jelenség, hogy veszünk német hulladékot, hogy mutassuk a számokat, ez jellemző? Vagy?
Szerintem a hulladék jön-megy. Tehát a hulladék jön-megy. Tehát ismerek olyan lengyel céget, aki Bulgáriától Baltikumig vásárolja föl a említett peroxides orientált polipropilén hulladékot, neki ez az alapanyaga. Tehát ő erre specializálódott. Ismerek román cégeket, akik teljes egészében ráálltak ugye a német jó minőségű polietilén hulladékra, és azzal látják el. Az a környezet barát, hogyha hazai forrásból oldjuk meg ezt a hulladékfeldolgozást.
Egy érdekes beszélgetés volt, Bödi László. Köszönöm szépen.
Szívesen.